A témák az elsősegélynyújtás, és az, hogy miért is fontos elsajátítani az elsősegélynyújtásnak a fogásait. A vendégem Csordás Krisztina, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnöke. Szia, Krisztina!
Sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót.
Már is belecsapsz az első kérdésbe? Jó, ámen, legyen, mert én földobtam a labdát, hogy miért is fontos az, hogy mindenki elsajátítsa, hogy legalábbis valamilyen alapfokú elsősegélynyújtó tudással rendelkezzen, de most akkor tiéd a szó.
Nagyon fontosnak tartom, és tartjuk az elsősegélynyújtás fontosságát kihangsúlyozni, hiszen nem tudhatjuk, hogy a hétköznapokban is akár rokonunk, akár az utcán bárkinek esetleg ilyesfajta segítségre lehet szüksége, amihez, hogyha nincsen legalább egy alaptudásunk a mentők érkezéséig, hogy az állapot rosszabbodását megakadályozzuk, ugye tragikus kimenetele is lehet, ezért nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtó tanfolyamokon ne csak úgy átmenjünk, hogy meglegyen a jogosítványhoz például, hanem tényleg komolyan vegyük, és az egyéb, akár szabadidőbe is, hogyha van lehetőségünk az elsősegélynyújtással foglalkozni, azért szánjunk rá időt.
Tehát hobbiként is lehet akkor elsősegélynyújtást tanulni?
Igen,
ti ezt csináljátok? Te például ezt csinálod?
Én egyébként hobbiként kezdtem annó 2009-ben az elsősegélynyújtást, aztán utána kellett a jogosítványhoz, és így azóta is benne ragad az ember. Nagyon sok rendezvény van különböző városokban, ahol csak a tudást felfrissíteni is például az újraélesztés gyakorlásával lehet.
Na most itt van egy nagy kérdés, mert ugye fogunk beszélni az elsősegélynyújtó versenyről is, hiszen ilyen is van, hogy ennek tényleg vannak olyan, hát nevezük versenyszámai, tehát ezen belül is vannak olyan fogások, amiket lehet szebben, vagy jobban, vagy csúnyábban, vagy rosszabbul csinálni? Nem elég az, hogy valaki megmenekül?
Megmenekül, igen, viszont van egy alapkönyv, amiben le vannak a helyes fogások írva, rajzolva, amiket meg lehet tanulni, hogy az autóból például hogy kell megfogni az embert, hogy ki tud emelni egy balesetnél, hogyha nincsen ezt kizáró ok. Meg kell azt is tanulni hozzá, hogy igen, segíteni szeretnék mondjuk egy magasból leesett sérültön, de tudnom kell ahhoz, hogy ő lehet, hogy gerinc sérült, és többet ártok vele, hogyha megmozdítom, mintha nem. Tehát azért vannak ilyen alap kis dolgok, amiket azért érdemes megtanulni előtte. Mindenképp jobb segíteni, mint hogyha inkább elkerüljük és hozzá se nyúlunk. Tehát inkább, most ez nagyon furán fog hangzani, de inkább törjön el szegénynek a lába, mint hogy ne élje túl azt a balesetet. Szóval azért vannak olyan helyzetek, ahol mérlegelni kell, hogy melyik a jobb.
De hogyan mérlegelsz?
Hát végig gondolod, hogy amit ő szenvedett baleset, annak milyen sérülés következményei lehetnek, olyan is, amit mondjuk nem látunk. Ugye akár lehet belső vérzése, tényleg gerincsérülés, ami nyílt szemmel nem látható. Mondjuk ilyen tipikus az autóbaleset, a magasból leesés, a létráról leesés, tehát ami ilyen hétköznap is bárkivel megtörténhet, ők azok, akiket nem mozdítjuk meg, mivel a mentők szakszerű eszközökkel már, ha kiértek, tudják mozgatni. Nekünk annyi a feladatunk, hogy az életfunkcióját biztosítsuk, tehát a légzést, a légutat szabaddá tegyük neki. Erre különböző fogások vannak, amik például ebben a könyvben le vannak írva, vagy tanfolyamon megtanulhatóak.
Mondok egy példát, oké?
Jó.
Személyes példa lesz. Évekkel ezelőtt történt velem, hogy nagyban bicikliztem két település között, és egyszer csak egy autó így maga tehetetlenül átvágott így előttem a bicikli úton, így keresztezte a bicikli utat, majd bezuhant úgy, ahogy volt a kukoricásba. Hát, ami történt, a volánnál elaludt a sofőr. Na de ennél, ami aztán utána történt, az egy, benne van a komédia is, tehát ahogy én értem oda először ez az autóhoz, és elmondom, itt láttam. A csávó az autó mellett, de ez néhány másodperc alatt történt. A csávó az autó mellett ült, anya szült mesztelenül, és nézett ki maga elé. Ezen a ponton a történetet pauzálom, és megkérdezem, hogy te mit csinálnál?
Mindenképpen felmérném először a környezetet, hogy elindulok felé, de föl kell mérni ilyenkor, hogy például van-e olyan anyag, ami ne adj Isten robbanás veszélyt, vagy bármi a saját életünket veszélybe sodorná. Hogyha semmi erre utaló jel nincsen, hogy a saját életünk veszélybe kerülhet, akkor oda mennék hozzá megkérdezni, hogy jó napot, uram, mi történt, segíthetek-e, fáj-e valami-e, stb.
Oké, tehát az első pontot azt ki is törölhetjük, azt nem néztem meg nyilván, hogy mi folyt, tehát nem érdekelt. Egész egyszerűen nem az volt a prioritás, de értem én, hogy ezt meg kell tanulni, és akkor ezt is lehet, meg körül kell nézni, ége valami például. Ez
igen,
egyébként egy tényleg ezer éves Suzuki volt, ami tényleg bezuhant úgy, ahogy volt a kukoricásba, és mondom, én azt nem értettem, hogy valószínűleg nem volt bekötve az ember, és kiesett ebből az autóból, és hát ilyen szerencsésen eshetett ki. Na most itt én azért kérdeztem meg, hogy mit tette volna, mert hogy én nem tudtam, hogy mit tegyek, eléggé ösztönösen cselekedtem. Először adtam neki egy pólót, tehát ami rajtam volt, azt én odaadtam neki, mert mégis azért legyen valami méltóság az embernek, ha jön a mentő, vagy ha esetleg rosszabb dolog történik. Ott ül az ember, nem tudod, hogy mi történt, nem tudod, hol ütötte meg magát, lehet, hogy belső vérzése van, mi a helyes cselekedet? Azonnal hívod a mentőt, az egy dolog. De lefekteted? Vagy mit csinálsz vele? Oldalra fekteted?
Ebben a helyzetben, hol ült, és semmi olyan jelét nem mutat, hogy nehezebben venni a levegőt, vagy nem. Hát, hogyha neki fáj valamije, akkor azt úgy is jelezni fogja, vagy nyöszörök, hogy neki az a testhelyzet, amiben most éppen van, az nem megfelelő. Ugye a nehéz légzést is lehet hallani, hogy nehezebben veszi a levegőt, vagy zihál. Ebben az esetben ugye félig ülő helyzetbe próbálom dönteni, hogyha nem fájlalja előtte a gerincét, tehát az egyéb sérüléskeresés sajnos, vagy nem sajnos, de semmi esetben nem kihagyható, mert attól, mert ő éppen lehet, hogy sokkos állapotban van, és nem érzékeli, hogy neki más problémája van, de ahogy végig tapogatjuk a gerinc oszlopát, hogyha valahogy probléma van, az érződik.
De a belső vérzést, a belső vérzést azt például nem érzékeled?
Esetleg, hogy megkeményedett a hasa, de nem. Tehát, hogy azt nem tudjuk, azt csak is az orvosi segítség tudja kizárni, vagy megerősíteni. Úgyhogy mi nekünk azt kell ebben az esetben a mentő kielkezéséig elérni, hogy az az állapot, amiben őt találtuk, az ne romoljon.
Aha.
És ezt kell megakadályozni, és erre lehet ugye tanulni, meg utána olvasni is akár, hogy mi a megfelelő teendő.
Na akkor azokra mindjárt rámegyünk meg a példákra. A történetet csak, hogy a kedves hallgatók kedvéért, akit esetleg érdekel, befejezem. Azért mondtam, hogy komédia vége, mert ami kiderült, az szerencsétlenek semmi baja nem volt a srácnak. Tökéletesen megúszta, mondhatni karcolás nélkül. Ő elkötött egy autót, a szomszédja autóját elkötötte droghatása alatt, anyaszült mesztelenül. És mit az Isten, még el is aludta volám mögött. Ez elsülhetett volna sokkal rosszabbul is. Egyébként, mert hogy előttem néhány száz méterrel, tehát mondom még egyszer, előttem vágott át azzal az autóval, de néhány száz méterrel előtte egy család ment két gyerekkel biciklivel ugyanott. És a helyzet az, hogy ez mai napig megborzongok, pedig ez már legalább 10 éve volt ez a történet. Ilyen esetekben maga a bűncselekmény is egy iszonyatosan fontos tényező, de itt első körben az, hogy ítélkezés nélkül menjünk oda valahova segíteni. Volt már arra példa, hogy valaki az ítélkezés miatt, vagy az előítéletek miatt nem adott segítséget? Ilyenről tudtok?
Én személy szerint nem tudok róla, ugye mi nekünk első segélynyújtókkal van a legszorosabb kapcsolatunk, akiket ugye erre is tanítunk, hogy mindegy, hogy az gyerek idős, külföldi, nem külföldi, tényleg teljesen mindegy, hogy kicsoda, mindenkinek ugyanolyan fontos az élete és a testi épsége, úgyhogy mi ilyenről nem tudunk, vagy én személy szerint nem tudok ilyenről, hogy ilyesmi miatt nem segítettek volna az önkénteseink bárkin is. Egyszer volt egy ilyen nagyon, hát kicsi az is komédiás történet, a Balatonparton voltak szolgálatban, és feltűnt nekik a vonatot várva, hogy ott van egy férfi, aki kicsit sérült, de nem igazán szerette volna elfogadni a segítséget. Zavart volt látható sérülése is, és ők ugye hát azért szerettek volna neki segíteni, és utána rosszabbodott is a férfi állapota, kissé elájult, és a mentők kérkezéséig ugye az iratokat is elő kellett keresni, és ekkor kiderült, hogy ő egy balatonparti tolvaj volt, akinél nem egy telefont találtak meg, úgyhogy tulajdonképpen az önkénteseink egy tolvajt is elfogtak itt a nyár folyamán, csak azért, mert szimplán szeszeltek volna segíteni neki a sérüléseit ellátni.
De mi volt az emberrel? Mik voltak a sérülései?
Látható vágás, meg horzsolása volt, és valahol beverte a fejét, arra már pontosan nem emlékszem, hogy hova, beverte a fejét, és ugye ettől ájult el, és mivel elájult, és egy pár pillanatra eszméletét vesztette, ezért jött el az a pillanat, hogy nincs az, hogy ő nem szeretné a segítséget kvázi, hanem kötelesség volt, hogy neki akkor segíteni kell.
És örülök, hogy itt eljutottunk ehhez a ponthoz, hiszen azt is fel kell mérni, hogy valakinek van-e szüksége segítségre? Hogyan tudjuk meg azt egy utcán fekvő embert, emberről, vagy embertől, hogy van-e szüksége segítségre, hogyan mérjük fel, hogy az, amit ő mond, az valid-e, vagy valamilyen hatás alatt mondja, akár droghatása alatt, akár sok hatása alatt.
Hogyha az utcán találunk egy fekvő szemét, akkor először is megszólítjuk, hogy jó napot, tudunk-e segíteni, minden rendben van-e, mert hát az utcán nem, de mondjuk egy strand közeli, vagy egy parkban az is lehet, hogy valaki csak napozik. Nyilván őt ne kezdjük el stabil oldalfekvésbe rakni, mert nincsen semmi baj azon kívül, hogy pihen. Úgyhogy először is a megrázom, megszólítom, ugye a megrázás akkor szükséges, hogyha a szólítása nem reagál. És hogyha ha magához tér, akkor ilyen alapkérdéseket föl szoktunk tenni, hogy tudja, hogy milyen nap van, tudja, hogy hogy hívják, történt-e valami, és hogyha ezekre már zavart választ ad, akkor van esély arra, hogy bármilyen egyéb szer hatása alatt van, vagy annyira komoly sérülést szerzett, hogy a szervezetes okos állapotba került.
Azonnal hívjuk a mentőket, nem?
Így van, így van.
Jó, egy... alkoholos vagy droghatás alatt lévő emberen hogyan segítesz addig, amíg nem ér ki a mentő? Most próbálok olyan kérdéseket föltenni, amik egyébként mindennaposak és hasznosak lehetnek, akár most is, akik hallhatják ezt a műsort.
Igen, hát velük azért valljuk be, hogy nagyon nehéz, főleg, hogyha ellenállnak. Hogyha valaki alkoholhatása alatt van, de megsérül, most pont egy pár napja találkoztam ilyennel észak, amikor mentem haza, hogy megcsúszott, elesett, viszont látszott rajta, hogy alkohol hatása alatt volt, ő maga kért segítséget, és jöttek hozzá a mentők. Tehát, hogy van az a verzió, hogy ő kéri, és várja, hogy segítsünk neki, meg a másik, hogy ellenáll. Ha ellenáll, akkor megpróbáljuk megnyugtatni, tehát ilyen nem is annyira a fizikai ellátást, hanem az, hogy megnyugodjon, ott maradjon, és várja meg a segítséget. Uh-huh. Ha viszont nagyon-nagyon ellenáll, hogy ő nem szeretné, akkor nem tudunk mit tenni. Tehát mi megpróbáljuk azt, amit lehet, ha viszont a sérült nem szeretné, az ellátást erőltetni senkire nem szabad.
Még mielőtt rátérünk erre a versenyre, az elsőségén jutó versenyre, még egy kérdést engedj meg. Ma nagyon sokszor találkozunk, főleg egy nagyvárosban, ugye fekvő emberekkel. Az általános, és nem szeretek általánosítani, de az általános reakció egy járókelőnél, mivel úgy is siet, meg úgysem az ő dolga, az empátia hiánya, és az, hogy ez nem az én dolgom, biztos be van rúgva. Az a kérdés felmerül bennem, hogy vajon életünk során hányszor mentünk el így halott ember mellett? Hogyan lehet ezt a tendenciát rontani? Azt a tendenciát, hogy elmegyünk valaki mellett, azzal a önáltatással, hogy az az ő dolga úgyis be van rúgva. Első segély nyújtást elsajátítva, ezt alkalmazva, hogyan tudjuk ezt a tendenciát rontani?
Rontani szerintem mindenképpen akkor tudjuk, hogyha még csak azt a fél percet se szánjuk rá, hogy megkérdezzük, hogy van-e valami problémája, van-e valami, amiben tudunk segíteni. Nyilván ki fog derülni, hogy ő tényleg rosszul van-e, vagy csak túl sokat ivott. Uh-huh. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez a fél perc, amíg megállunk az utcán, én is volt már többször, hogy megálltam, mert látszott, tehát hogy ez most hülye hangzik, de valamikor eldönthető így ránézése is, hogy ő most csak ittas, mert mondjuk körülötte van az összes rengeteg alkoholos üveg, de akkor is volt, hogy megálltam, mert nem voltam benne biztos, hogy a levegőt még veszi. Uh-huh. És ilyenkor ugye megáll az ember, és tényleg csak annyit, hogy valami életjelet adjon magáról, vagy nyöszörögjön egy kicsit, hogy jól van. Tehát ez a fél perc, amíg megáll az ember, és megkérdezi, hogy tud-e valamiben segíteni, szerintem azon senkinek nem múlik semmi a hétköznapok során.
Azt megértem, viszont de a prekoncepció az megadott. Igen, tehát a prekoncepció az megadott, hogy eltartjuk magunktól ezeket a problémákat. És vajon itt, hogyha tudjuk azt, hogy hogyan kell első segélyt adni, vagy ezt az empátiát meg lehet-e tanulni, és ezzel nem veled fog beszélgetni erről nyilvánvalóan, hiszen nem ez a témánk, de mégis ide tartozik, hogy az első segély nyújtással azt az empátiát is el tudjuk-e sajátítani, amellett, hogy a technikai tudást megszerezzük.
Szerintem egyébként részben igen. Eleve, hogyha arra gondolunk, hogyha van első segély nyújtott tudásunk, már nem félünk egy ilyen helyzettől.
Tehát magabiztosabbá tesz.
Hogyha ő nem csak alszik, vagy nem csak az van, akkor nem tudok segíteni, akkor úristen, mi történik. Tehát a magabiztosság mindenképp, illetve mi azért szoktunk hangsúlyt fektetni arra is, hogy azt megtanítani az önkénteseinknek, hogy egy-egy ilyen sérülés, vagy egy-egy sérülés milyen fájdalommal, mivel járhat, hogy átérezzék a másik oldalt is, és még empatikusabban álljanak az emberekhez.
Beszéljünk akkor egy kicsit az elsősegélynyújtó versenyről, ami szeptember közepén volt, elején. Ott miket pontoznak? Milyen feladatok vannak?
Hát az elsősegélynyújtó verseny egyébként úgy néz ki, felmenő rendszerű, tehát akik az országos döntőn Budapesten részt vettek szeptember második hétvégéjén, ők előtte már területi és megyei szinten végigfutottak egy-egy versenyt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak szituációk, például egy autóbaleset, egy tömeges autóbaleset, ami idén is volt, hogy kettő autó összeütközött, egy biciklis, illetve még egy harmadik autó is részese volt ennek, és ezek a szituációk élethűen meg vannak csinálva, ott a felborult autó, ott a bicikli, bentül az autóba, mert beszorult, a sebe vérzik, tehát hogy minden élethűen meg van csinálva, és az elsősegélynyújtó versenyzőknek el kell látni ezeket a sérüléseket, ezeket a szituációkat, és a mentőhívást is gyakorolni kell. És mondjuk ennél a tömeges kárhelynél, ami volt, ott tényleg együttműködésben a rendőrség, a mentőszolgált és a tűzoltó autó is megjelent, mintha egy valós baleset helyszínén lennénk. És ilyen különböző szituációk voltak idén is. Volt akár olyan, hogy ejtőernyős baleset, landolta benne az akváriumnál két ejtőernyős velük, mit lehet csinálni, összevesztek a sakkozók és összeverekedtek, tehát azért nagyon sokfajta szituáció volt, ami még látványos volt, és elég sok ember
a sakkozók
megállt.
Összevesztek, akkor ez is egy extrém sportnak minősül? Ilyen formán akkor a sakk is egy extrém sport ezek szerint.
Igen.
Nem csak az ejtőernyőzés.
Extrém sport volt, igen. De akár ami még sokszor ugye előfordulhat, az az épület, a tűzeset. Uh-huh. És ehhez a Marriott Hotel volt a helyszínünk, ahonnan tényleg füst jött ki egy füstgép által, és onnan rohantak ki a sérültjeink égési sérülésekkel. És ugye itt az önkénteseknek és bárkinek, aki ilyen helyen tartózkodik, alapvetően tudnia kell, hogy nem megyünk be az égő épületbe, amíg a tűzoltóság ki nem ér, mert a füstmérgezés ránk is veszélyes, ha nem nyílt szabad levegőn látjuk el a sérülteket.
Tehát, ha jól értem, akkor a helyzetfelismerés, a priorizálás az épp úgy a része az elsősegélynyújtásnak, mint a jó fogások megtalálása.
Így van. Így van. Például, hogyha egy laborba vagy kémia órán történik egy baleset, azért ott is végig kell gondolni, vagy így átfut az ember agyán, hogy ott lehet, hogy valami mérgező gázok szabadulnak föl, amiben nem megyünk be, úgy szimplán nem sétálunk be. Esetleg ebben úgy lehet, hogy nagy levegő, befutok, kintom az ablakot, és kimegyek. És amik nem szellőzik ki a terem, sehova nem megyek. Viszont ha tűz van, akkor nem várom meg, vagy nem megyek be, hanem megvárom a tűzoltókat.
Na akkor még egy dolog, az elsősegélynyújtásról van szó. Itt van, hogy az egyéni elsősegélynyújtás, meg a csoportos. És akkor itt muszáj beemelnem a kollektív felelősségvállalást, amikor egy nagy forgalmú helyen történik valami nagy tömeget érintő trauma, káreset. Ugye, amikor sokan vagyunk, van ez a tömegdinamika, akkor hajlamosak vagyunk a felelősséget nagyon gyorsan lerázni magunkról. Hogyan tudjuk egy tömegben, akár ezeknek az elsősegélynyújtó fogásoknak a tudatában jól felmérni a helyzetet, és azt mondani, hogy akkor ezt a felelősséget én most magamra vállalom. Hogyan lehet ebbe bevonni másokat? És hogyan lehet ezt jól priorizálni, hogyan lehet a tömegben jól működni egy ilyen helyzetben?
Tömegben általában azért ki szokott emelkedni valaki, aki tényleg magabiztos tudással rendelkezik. Ő át szokta venni olyan téren az irányítást, hogy kiosztja, hogy hívjál mentőt, ültes le, tehát hogy van egy kvázi ilyen csapatkapitányszerű, ez most nagyon hülyén hangzik, de igen, nem. Tehát hogy van egy ember, aki tudja irányítani egy kicsit a tömeget, hogy hívd a mentőt, menj elé, őt fektesd le, neki mi a baja, tud segíteni, hogy mi történik, és ha már két-három ember esetleg idővel odaérkezik, aki ért hozzá, vagy legalább alaptudása van az elsősegélyhez, akkor már ketten-hárman tudják irányítani ezt a balesetellátást, és itt is az volt a tömegesnél, hogy volt egy, aki átlátta az egészet, fölmérte, hogy mi történt, kinek mi a problémája, és akkor az embereket szétosztotta, hogy te ott segítesz, ez a problémája, és így lehet szerintem a mindennapokban is, hogy ha mi legalább az alaptudásnak a birtokában vagyunk, akkor merjünk egy kicsit határozottabban fellépni, és a többi ember életéért akkor összefogni.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál ma.
Én is köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, az első segély nyújtásról Csordás Krisztinával, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnökével beszélgettünk. Ennyi volt már az egészségkód. Köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Vigyázzanak egymásra és magukra. Viszont hallásra.